Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat Szent Pál apostol megtérésének ünnepén, ami nagyon szép népies elnevezéssel Pál forduló. A mai elmélkedésünk címe, persze idézőjellel, a Jóisten megbüntet. Egy szörnyű bálványkép lerombolása, vagyis szerencsétlenül járt emberek Jézus szemében. Hallgassuk a kis történetet. Néhányan hírt hoztak Jézusnak azokról a galileaiakról, akiknek áldozat bemutatása közben vérét ontotta Pilátus. Ő ezt a megjegyzést fűzte hozzá. Azt gondoljátok, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, hogy így jártak? Nem. De azt mondom nektek, ha meg nem tértek, éppen úgy elvesztek mindnyájan. Vagy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire Sílóéban rádölt a torony, és megölte őket, vétkesebb volt a többi Jeruzsálemben élő embernél? Nem. De azt mondom nektek, ha meg nem tértek, épp úgy elvesztek mindnyájan. Hát akkor nézzük. Nehéz dolog, de mégis nagyon szép. Nap mint nap meggondolatlanul mondjuk, lám megbüntetett a Jóisten. Baj csapásért? Biztos valamelyik vétked, botlásod miatt sújt az ég. Vigyázz, ne tégy rosszat, mert megbűnhődsz. Isten mindent lát, szigorúan figyeli tetteidet. A bűnösökre lesújt, a jókat jutalmazza. Folytathatnánk a sort. Napjaink álprófétái is kapcsolatot keresnek az áldozatok élete és a katasztrófák között. Isteni büntetésről szónokolnak, mint legutóbb néhány évvel is egy amerikai álproféta egy szökőár kapcsán hasonló nézeteket hirdetett az áldozatokkal kapcsolatban. Kezdhetnénk akár Jób könyvével is, ahol a három barát módszeresen gyötri Jóbot. Ugyan mondja már meg, melyik bűnért érte őt ennyi szenvedés és csapás? Ugye ismerjük a Jób könyvének a keret történetét, egy jámbor, istenfélő embert, csapások sorozata gyötri, családja elpusztul, gyermekei, vagyona, minden, ő is nagy, súlyos betegségben szenved. És hát ugye az ószövetségi felszfogás szerint jöttek a nyakára, ugyan mondja már meg, melyik bűnért éri őt ennyi csapás. Egyébként a Jób könyve pontosan ezt a régi szemléletet kérdőjelezi majd meg. Beleívódott keresztény gyereknevelésünkbe is, ott bujkál sok-sok hitoktatásban, ott dörög a szószékek magasából. És ami a legrosszabb, szívünkben is ott a félelem, a rettegés a büntetéstől, a földi fizikai büntetéstől, ott él egy despota képe. Mi magunk is elhisszük mindezt, talán azért, mert mi is örököltük, és így adjuk tovább gyermekeinknek, híveinknek. A híres filmrendező Bergman jut eszembe, ő egy életen keresztül viaskodott ezzel a hamis személlyel, viaskodása viszont ugyanakkor hatalmas, lenyűgöző művészetté vált, megjegyzem, kispap koromba szinte kötelezővé tették az előjáróink a Bergman filmek megtekintését. Ma Jézus kezét fogva és szavára figyelve, nézzünk szembe bátran ezzel a rémképpel. Két kis drámát hallottunk. Hírt hoznak, Pilátus helytartó galileaiak vérét ontotta épp akkor, amikor ők áldozatot mutattak be a templomban. A részletek ismerete most itt nem fontos. Egyébként Józsefus Flavius is beszámol ilyen eseményekről. A hír hallatán Jézus rögtön egy másik tragédiát említ, amely nyilván nagyon ismert volt. Sílóéban 18 emberre rádölt egy torony, lehet, hogy földrengés volt, és mind a 18 szörnyet halt. Összekapcsolja Jézus a kettőt, a Pilátus féle vérengzést és a katasztrófát. A történetek értelmezése következik. Jézus először a hagyományos álláspontot ismerteti ezzel a bevezetéssel, hogy ne gondoljátok. Eszerint a ne gondoljátokba a gondoljátok az, hogy a két tragédia áldozatai bűnösebbek voltak a többi embernél, hiszen a csapás oka a bűn és a büntető Isten rendelése. Tehát azért szenvedtek, mert valami módon rendkívüli bűnösek voltak. A ne gondoljátok és az azt gondoljátok szavakkal egyben el is veti ezt az álláspontot. Tehát először megnézi, és rögtön el is veti Jézus, mert senki sem bűnösebb a másiknál, egyformán bűnösök vagyunk. A bekövetkező tragédiák nem isteni büntetések, konkrét eseményre azonnali konkrét büntetések. A katasztrófák bekövetkezte nem áll kapcsolatban az áldozatok ilyen vagy olyan magatartásával. Ezzel el is veti a fizikálisan despotaként büntető Isten hamis képét. Isten nem avatkozik így módon a világ rendjébe, az emberek életébe. Hát csak arra gondoljunk, hogy micsoda a katasztrófáknak mennyi ártatlan, szó szerint ártatlan gyermek áldozatai is vannak, és még egyszer gondoljunk Jób könyvére. Tehát így nem avatkozik be Isten a világ rendjébe. Az egy egészen más kérdés és más feldolgozást igényel, hogy sok katasztrófa és csapás oka maga az ember, és legtöbbször nem pont az áldozat. Tehát ez a szörnyű benne, hogy végső soron az ember az oka a katasztrófák nagy részének, de legtöbbször a katasztrófák áldozatai nem azok, akik okozták. A földet bűnösen és rosszul használó ember az oka, de így van, hogy végül is nem ő szenved, hanem egy másik ember vagy emberek milliói. Azért, hogy egy szűk érdekcsoport például kiirtja az őserdőket, vagy egy szűk embercsoport lehalásza a legértékesebb halakat, úgyhogy aztán már többet nem kihalnak. És így tovább, tehát lehetne ezt nagyon sokáig mondani a kétséges atomerőművekre, meg a gyógyszerkísérletekre, számtalan ilyet éltünk már meg. Tehát az ember az oka, a bűnös ember, de nem ő szenved érte legtöbbször. De aztán vannak más jellegű események, amelyek nem tartoznak ebbe a kategóriába. Hát ugye például a földrengések nagy része, hogy magának a földnek a folyamatos mozgása, ilyen a föld még mindig nem alakult ki teljesen, lemezek vannak, ugye, amelyek mozognak. Legfeljebb, hát csak az építkezés segítene, valami észszerűbb építkezés. Végső soron azonban még egyszer szögezzük le, hogy egy aktuális tragédia és az áldozat között nincs összefüggés. És még kölcsönveszem Szent János evangéliumát, a vakon születettnél is ugye rögtön megkérdezik, ki vétkezett, ő vagy a szülei, hogy ő vak? Senki sem, válaszol Jézus. Majd egyszer, ha János Eva, Jóisten megsegít, és János evangéliumához jutunk, akkor erről majd külön elmélkedünk. Az ezzel ellentétes híresztelések, tanítások torz Isten fogalomból táplálkoznak. Most zenével elmélkedjünk tovább. Tovább fut, de most már másikon. Nem voltak hát bűnösebbek, a szerencsétlenül jártak a többi embernél, a Pilátus által felkoncoltak, vagy a torony alatt szörnyet haltak. Nincs logikai kapcsolat baleset és személyes bűn között. Isten nem csap le az égből. Nem szabad keresnünk oktalanul hibás megállapításokat téve a büntető Isten személyét a világ életében, és pláne másokat ezzel tönkretenni. De, és itt azért nagyon fontos megfontolás következik, az Úr ezt a történetet fölhasználva és erősen kiigazítva a népies vélekedést új tartalommal ruházza fel az eseményeket. Marad az esemény, de ő átlép rajta, és más értelmet ad neki, ha meg nem tértek, épp úgy elvesztek mindnyájan. Természetesen itt nagyon figyeljünk, egy másik síkba való átlépés, ugye kihagyásos módszer, az összeillő gondolatok összeillenek, de nem magyaráz meg minden szót, tehát elvesztek mindnyájan, és itt az elvesztek szó most már, átlépve a másik síkba, nem az azonnali fizikai megsemmisülés jelenti. Itt már kilépve a primitív aktualizálásból Jézus egy új síkra, egy új világba helyezi a tanúságot. Ha életünk nem változik meg gyökeresen, ha nem változunk meg, és nem hiszünk az evangéliumban, akkor életünk végleg rossz irányba fordul, és kihatással lesz az eljövendőkre, a még nem látott világunkra, vagyis elveszítjük azt, elveszünk. Tehát itt már nem a földi csapás, az elveszés, hanem az egész életünk elvész az örök élet számára. Az örök élet vész el. Ez nem fenyegetés, hogy na most fenyegetés által legyünk jók, hanem felhívás a józan mérlegelésre. Tehát még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy itt két világ, egyik világból a másikba lép át Jézus, és amikor megsemmisíti a régi primitív felfogást, és azt mondja, hogy ti is elvesztek, ha meg nem tértek, akkor itt már az örök életről van szó. Hogyan tovább? Láttuk, hogy Jézus milyen szépen használ fel egy téveszmét, hogy először megnézze, megvizsgálja, majd elvesse azt, de elemeit felhasználva egy új gondolatot teremtsen. Majd más ilyen példát is látunk később is, hogy valami negatív dologból annak az elemeit használva föl egy új világot, egy új gondolatot fog teremteni. Most nem árulom el, néhány hét múlva, ha jó Isten segít, akkor fogjuk hallani. Mi most, a mai nap, elkezdünk egy új úton járni. Első lépésként megvizsgáljuk az Atyáról való elképzeléseinket, gondolatainkat, téveszméinket. Mit gondolunk a bűnről és a büntetésről? Materiális, netán pogány a felfogásunk? Szoros kapcsolatot látunk a baj és a személyes bűn vagy tévedés között. Megjegyzem, az Ószövetségben azért volt ilyen szigorú ez a bűn és földi büntetés eszméje, mivel az örök élet hite eléggé homályos és bizonytalan volt. Mit gondolunk a bűnről? A második lépés az önvizsgálat. Okoztunk-e kárt gyermekeinkben, unokáinkban, hittanosainkban, kereső embertársainkban, bajba jutott emberekben? Mondd meg, hogy mit vétkeztél, ugye Jób könyve, gondoljunk rá, bajba jutott emberekben ezzel a káros, hamis bálványképpel. Hát itten az önvizsgálat arra is terjedjen ki, hogy okoztunk-e lelki-szellemi kárt. Netán magunknak ártottunk, és sebeket, szorongásokat, félelmeket hordozunk mind a mai napig. Értelmeztük-e primitíven a világ eseményeit, mint az a bizonyos amerikai tévéprédikátor? Jónáshoz hasonló dühött proféták vagyunk-e? Most éppen a Jónás könyvéből egy kedvesebb részt olvastunk, de tudjuk jól, hogy vannak nagyon mély részei, még Istent is kioktatja a végén, hogy miért nem pusztult el Ninive. Mi is ilyen dühött proféták akarunk lenni? Azután menjünk tovább, még tovább ezen az új ösvényen. Csendesebben, bölcsebben, alázatosabban, kevés szóval, együttérzéssel, segítő szeretettel álljunk azok mellé, akiket tragédia, sorscsapásért. Ne szónokoljunk, ilyenkor mindjárt jönnek ezek a panelek, ezek az előre elkészített és sokszor meggondolatlanul kimondott szavak, megint csak a Jób barátainak a bölcselkedésére gondolok, inkább nagyon keveset beszéljünk tragédia esetén, nagyon-nagyon keveset, néhány szót, inkább nagy együttérzéssel, segítő szeretettel álljunk azok mellé, akiket tragédia és sorscsapás ért. Ne szónokoljunk, inkább imádkozzunk kamránk csendjében, és segítsük feldolgozni mások számára az érthetetlent, a megfoghatatlant. A legfontosabb az, hogy mellé álljunk. Jézus sem oktatta ki a vakon született szüleit, hanem meggyógyította a fiút. Nem az a dolgunk, hogy kioktassunk másokat. És hát a másik dolog, ami feltétlenül, hogy mi ne legyünk károkozók, tehát abban is felelősek vagyunk, hogy ki a saját hivatásába vigyázon arra, hogy az Isten által teremtett természetet ne roncsa el. Hát mi kicsik vagyunk ehhez, de a kis környezetben is felelősek vagyunk. Sajnos a világban uralkodnak olyan hatalmas üzleti körök, hogy felfoghatatlan mélységű bűnöket követnek el az emberiség nagy része ellen, ezek akár a környezet szennyezésben, vagy sok minden másban. És meg sem szabad szólalni ellenük, mert akkor mindjárt mi azt mondják, hogy visszaforgatjuk a világ kerekét, vagy konzervatívak vagyunk. És így tovább. Ugye értjük, hogy miről beszélek. Ne feledjük el, kedves hallgatóim, nekünk is nap mint nap újra megnyílik egy ajtó. Az irgalom kapuja.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával. Thank you.